Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Ogyesszával folytatjuk a mai világszámot itt az Inforádióban, ahol rengeteg étterem, bár, szórakozó hely van, nagyon kedvesek és barátságosak az idegenekkel, főleg azok, akik nem a turistákból élnek. De akik a turistákból élnek, azok is, hogyha kellőképpen jól fizetünk, és hát tényleg van miből válogatni. Nézzük az éttermeket, ki lehet próbálni a tengeri finomságokat, vannak külön speciális ukrajnai tengeri éttermek. Rengeteg éjszakai bár is van, nem véletlenül. Vannak úgynevezett business hotelek is, ahová a francia, amerikai, német turisták előszeretettel ellátogatnak, és hát az éjszakai bárokban természetesen meg lehet találni a csodás ukrán hölgyeket, hiszen Nyugat-Európában meglehetősen jó a hírük. Hát persze csak a látványon van a lényeg. Jó kaszinók is vannak, elektronikus kaszinók egyébként, ahol elverhetik fölös pénzüket a turisták, és hát érdekes még a klasszikus ukrajnai masszázs, meg az ukrajnai török masszázs, mert ilyenek is vannak, meg ogyesszai hagyományos masszázs. És ezek tényleg normál masszázsok, de nagyon érdekes, hogy nem pusztán végigrögönyözik az embert, hanem egy kicsit keveredik itt a török, a bolgár, meg a hagyományos masszázs kultúra. Amikor például kipróbáltam ezt a ukrajnai török masszást, akkor az négyében egy hamamba mentünk be, ugye a török fürdőbe, és akkor szárazon végigmasszírozott a fiatalember, aztán leöntött meleg vízzel, aztán olyan hideg vízzel, hogy a finnországi látogatásom emlékét idézte fel bennem, aztán jött a mézes krémmel kenegetés, végig dögönyözte ismét a testemet, majd még egyszer következett a hideg-meleg váltófürdő, aztán még egy kis langyos vizet a nyakamba öntött. A végén már azt hittem, hogy nem szabadulok, de végül is kiküldött a medencébe, és mondta, hogy még lesz folytatás, és hát így is történt, és akkor utána még a tájmasszáshoz hasonlóan az új perceimet is így végig rángatta, megszorongatta, meg kimasszírozta a fáradt izmokat. Tehát azért voltam már nagyon sok török masszázson, ez egy kicsit ukrán beütéses, és hát nagyon jó volt, mert a végén még következett egy nagy adag fröcskölés. És amikor azt hittem, hogy ennél már nincsen hidegebb víz, akkor kiderült, hogy mégis van. Még talán jégdarabok is voltak benne, amikor nyakon öntött a derék úri ember. És aztán megint következett egy kis melegítés, végül búcsúzóul még a hátamat is leöntötte jó hideg vízzel, úgyhogy ez volt az igazi ukrajnai, ogyesszai török masszázs. Kicsit kevert, de élménynek sem utolsó, meg hát jó hosszú időben. És tényleg, ha azt nézzük, hogy mindez mennyibe került, akkor ne gondoljanak valami komolyabb összegre. Egyébként is jellemző Ogyesszára, hogy a kispénzű turisták is megtalálják a számításukat. Vannak olcsó ifjúsági szállások, és nagyon-nagyon olcsó lehetőségek is. Hogyha pedig azt mondjuk, hogy mennyibe kerül egy luxusszálloda, 20-30 ezer forintról beszélünk, tényleg egy viszonylag jobb hotel esetében. Az elnöki lakosztály is körülbelül fele vagy harmada a magyarországi árakhoz képest. A város épületei mészkőből épültek eleinte, volt egy komoly mészkőbánya, aztán a csempészek használták utána a mészkőbányát, mert hogy italokat meg fűszereket rejtettek el, itt raktárként használták. Annyira jól bevált a csempészet, és sok jövedelmet tudtak ebből szerezni, hogy hatalmas alagutakat is létrehoztak. Ezek izgalmas labirintust alkotnak, és van egy föld alatti labirintus is Ogyesszában. Azt mondta valaki, hogy állítólag 1000 kilométernyi labirintus hálózat van Ogyesszánál a föld alatt. Hát azért ezt én túlzásnak érzem. Minden esetre az biztos, hogy a turisták kipróbálhatják, de a járatok a mai napig nincsenek teljesen feltérképezve, úgyhogy nem túl biztonságosak, és bár nem tilos a túrázás, de nagyon kell vigyázni, óvatosnak kell lenni, ha valaki fel akarja fedezni a labirintus egy részét. A hatalmas föld alatti hálózat a fő oka annak, hogy nem épült metró, meg hát az is, hogy szerintem azért igazából igény se volt annyira rá, van viszont trolibusz meg autóbusz. Ogyesszában sok múzeumot találunk, van Várostörténeti Múzeum, és hát ismerve most már a műsorból a várostörténetét azért van mit mutatni. Képzőművészeti Múzeum, Tengerészeti Tárlat és Régészeti Múzeum is. És hát aki Bábel műveit kedveli, azok megnézhetik az Irodalmi Múzeumban az izgalmas dolgait. A városban főleg úszómedencékben lehet fürdeni, legalábbis a kikötőben nem ajánlott lemerészkedni a vízbe, de nem azt mondom, hogy koszos a víz, inkább olyan barnás feketés, mert hogy nem koszos, hanem olaj meg a víz természetes színjátéka együtt. Tehát nem is a strandolás itt a lényeg. Viszont, hogyha egy kicsit távolabb megyünk a város magtól, akkor találunk jópofa strandokat, ilyen kis betonstrandokat, némi vas, némi beton, néha egy kis fa, tehát tényleg változatos, de azért csodára ne számítsunk, viszont mondom, a hangulat az nagyon jó, és július-augusztusban a tengervíz hőfoka is remek. Nagyon sokféle ételt készítenek Burgonyából, a káposzta ételek is jók, és hát a buliknak a kötelező itala pedig a vodka, manapság már energiaitalokkal keverik. Rozsból, búzából, burgonyából is csinálnak vodka féleségeket. Hát van olyan, amit csak a helybeliek tudnak meginni igazán, és közülük pedig néhányan még a reggelihez is, mert úgy gondolják, hogy jobban indul akkor a nap. Odesszában a nyugat-európai híres divatházak termékei is felelhetők már, sőt van, ahol jobb a választék, mint néhány magyarországi üzletközpontban. Főleg a felső 10 000 tagjaira számítanak, meg a turistákra. Érdemes automatából pénzt kivenni, mert váltják az eurót és a dollárt is, de azt nem fogadják el az üzletekbe, úgyhogy hrivnyával tudunk fizetni, és érdemes azt vinni az üzletekbe is, akkor járunk talán a legjobban. Odesszában nagyon sok helybelivel beszélgettem, és hát mesélték, hogy hát a focit kedvelik nagyon, a meccseket, meg a sorozatokat, imádnak vásárolni, ez még egy komoly szórakozás. A gazdagabbak pedig szeretik a box meccseket, mert hát itt azért lehet fogadni is, már ugye egymás között persze. A masszázs kultúra, amit említettem, már egész komoly, de a szauna kultúra is fejlett, úgyhogy rengeteg szaunát építettek, és hát a menőbb házakhoz is tartozik egy kis szauna, ez nagyon-nagyon kedvelik a helybeliek. A hétvégén különösen sokan jönnek le a környező településekről Odesszába, és általában vasárnap estig maradnak. Noha, nincs olyan beach hangulat, mint Ibizán vagy Majorkán, de azért a Fekete-tenger önmagában élményt jelent, és hát erre sokan kíváncsiak is.
Világszám, úti könyvek helyett.
Hölgyeim és uraim, most pedig a mai műsor vége felé. Nem túlságosan messze távolodunk Odesszától, elmegyünk a Krím-félszigetre, amely de facto Oroszországhoz tartozik, ugye de jure még Ukrajnához az ukránok szerint, de hogyha az oroszok nézőpontját nézzük, akkor volt népszavazás, és ezt követően pedig döntöttek arról, hogy az Orosz Föderációhoz kívánna csatlakozni. Most nem is mennék bele abba, hogy kinek és miként van igaza, inkább nézzük azt, hogy mit tud maga a Krím-félsziget turisztikai szempontból. Először is nagyon-nagyon-nagyon sokat tesznek azért az oroszok, hogy a belföldi turisták, legalábbis az ő szempontjukból belföldi turisták elárasszák majd a mostani nyári szezonban a Krím-félsziget településeit, elmenjenek Jaltára vagy bármilyen más területre, hiszen ott vannak a nagyon izgalmas szállodák, úszómedencékkel és kelet-közép-európai színvonal tekintve pedig meglehetősen jó minőséggel. Ugyanakkor a vendégek az érthető okokból elmaradnak, viszont az árakkal lehet azért úgy bűvészkedni, hogy nagyon sok orosz júliusban, augusztusban felkeresse ezeket az üdülő területeket. Most az előszezonban például 3-4-5 000 forintnak megfelelő összegért lehet szállást kapni viszonylag közel a tengerhez. Egy komolyabb szállodában 8-10 000 forintnyi szobára kell számolnunk per éjszaka, ami általában a Fekete-tenger üdülőhelyeket tekintve rendkívül alacsonynak mondható. És a főszezonban is 5-6-7 000, maximum 15-20 000 forintos árakkal próbálják meg ide csábítani a látogatókat, de hát volt olyan időszak, amikor például az áramellátás is akadozott, és hát rendszeresek a konfliktusok a különböző energiaellátással kapcsolatban. Turisztikai szempontból egyébként a Krím-félsziget tényleg nagyon-nagyon kellemes, hiszen a nyári középhőmérséklet is olyan, hogy azért nincsen túlságosan rekkenő hőség, de mégis gyönyörűen virágoznak a fantasztikus növények, és hát a szabadban megterem a füge, a gránátalma, a pisztácia, a mandula, a datoja, a szilva is. Vannak nagyon szép kis hegyek, lehet a természetkedvelőknek sokat kirándulni, úgyhogy tényleg turisztikai szempontból gyönyörű helyek vannak itt. Van egy meseszép kis tó is, az Uzunlárszkoje tó, és a Jaltai hegyi erdő pedig már természetvédelmi terület, mert nagyon sok emlős és madár él itt, és hát csodás kirándulásokat lehet itt tenni. Persze a Krím-félsziget amellett, hogy érdekes lehet ide kirándulni, amellett a történelem szempontjából is rendkívül izgalmas. Itt tényleg elmondhatjuk, hogy a terület magyar is volt, mert hogy a magyarok is hatalomba kerítették egykor a Krím-félsziget területét. Hát sokáig nem uraltuk, mert hogy a magyarokat aztán kiverték a kazárok meg a besenyők, és ők laktak itt, később pedig a kunok hatalmába került, őket aztán a tatárok üzték el, és hosszú ideig tatárkánság volt itt. A mai napig vannak egyébként Krímben tatárok, a krími tatároknak egy autonóm parlamentjük is volt, és éppen most van abból politikai vita, hogy ennek a működését most akadályozzák, beszüntették. Később a törökök foglalták el a területet, majd már Nagy Péter cár uralma alatt elkezdtek ide egyre komolyabb akciókat szervezni az oroszok, és támadták a félszigetet, és a tatárok, a törökök meg az oroszok folyamatosan küzdöttek ezért a területért. Végül az utolsó tatár kán az 1700-as évek végén az oroszok javára lemondott a területről, némi kis bérleti díj fejében. Itt a Krím-félszigeten mutatta be Potyomkin herceg az által építetett falvakat, ugye a Potyomkin vagy Potyemkin falvakat, és második Katalin cárnőt ezzel kápráztatta el, mint Krím hercege, hogy milyen fantasztikusan jól élnek itt az emberek, és hát felállította ezeket a paravánokat. Az 1850-es években a krími háború borzalmait szenvedték el az itt lakók, és hát íres még ugye a jaltai egyezményről a Krím-félsziget, mert hogy a szövetséges nagyhatalmak vezetői közötti találkozót, a jaltai konferenciát itt tartották, ahol aztán a győztes hatalma a képviselői megrajzolták Európa háború utáni térképét. 1954-ben lett a krími terület az ukrán SSK-nak a része, mégpedig a Perejaszlávi Ráda összehívásának a 300. évfordulója alkalmából, úgyhogy lényegében az Orosz Föderációból az 50-es években Hruscsov idézőlesen ajándékozta az ukránoknak ezt a területet, hát most az oroszok de facto vissza is vették. Ettől függetlenül azért abban bíznak, hogy jönnek a turisták, hiszen itt a Krím déli területein harci cselekmények nincsenek, meleg, jó idő, kellemes tengerpart ugyanakkor van, és szállodák meg szállás lehetőségek is bőséggel, hiszen ez a terület az utóbbi 20-25 évben mindig is kedvelt üdülőparadicsom volt.
Világszám úti könyvek helyett.
Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában önök Ukrajnáról hallottak, illetőleg a Krím-félszigetről. Elmentünk először Kijevbe, megnéztük az izgalmas barlangkolostort, a botanikus kertet, meg a Szent Szófia templomot, és belevetettük magunkat a kijevi éjszakába is. Aztán Odessa következett, és a Fekete-tenger parti izgalmas nyüzsgő turistavárost látogattuk meg, majd a Krím-félsziget történetét ismerhették meg. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Lászlóczky Eszter kolléganőm nevében is további kellemes napot kívánok. Kis Robert Richárdot hallották.